Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit az utolsó, a fél év utolsó EMT előadásán, amely egy furcsa hibrid lesz. Először befejezem az antennákat, pontosabban azon belül a herzipólust, és ezzel lezárom a fél év elméleti anyagát. Utána a vizsgákról szeretnék néhány szót szólni röviden. Ez nem fogja kitenni a teljes órát. Ekkor tartunk egy szünetet. Pontosabban tulajdonképpen én elköszönök, kvázi, és utána pedig egy update-et, egy frissítést szeretnék adni az indukálási jelenségekhez, amin vagy itt maradnak, vagy nem, a filmen állítólag ez le lesz cserélve, ha minden igaz, tehát ott a friss verziót fogják látni. Erről annyit szeretnék mondani, hogy a végeredmények nyilván ugyanazok lesznek most is, tehát a példamegoldáshoz szükséges anyagot a jegyzeteikben ugyanúgy használhatják, mármint hogy az eddigi jegyzeteik ugyanúgy érvényesek, csak úgy gondolom, hogy ennél logikusabban és korrektebb módon is be lehet vezetni az indukálási jelenségeket, és annyira zavart a dolog, hogy ezt a maradék fél órámat erre fogom használni. Ha gondolják, maradjanak, ha nem, nyugodtan menjenek el. Tehát az antennákkal foglalkoztunk. Tulajdonképpen egyetlen antenna fér bele a fél év anyagába, mondjuk azt, hogy példaként. Ez pedig a herzipólus, amely egy elméleti antenna, olyan értelemben, hogy még a rövid dipólusnak a karakterisztikája is egy picit más, pontosabban az antenna árama más, mint a herzipólusé, és emiatt bizonyos antenna jellemzői is mások. De ebből az elemi antennából föl lehet építeni elvileg tetszőlegesen bonyolult antenna terét, tehát szuperponálni lehet, és említettem, hogy ez az antennák ponttöltése, ha úgy tetszik. Előző alkalommal beszéltünk a modellről, és megmutattam, hogy a retardált potenciálok segítségével hogyan lehet az antenna teljes terét előállítani. Ezt nem kötelező tudni, és a levezetést nem is mutattam meg teljes mélységében, csak a lépéseket. Most pedig az úgynevezett távoltérről fogunk beszélni. Kezdem azzal, hogy felrajzolom az antenna terét egy hosszmetszeti síkban. Tehát fölfelé mutat az Z-tengely, és itt van bent a dipólus. A feltételezés értelmében a dipólus hossza, L hossza sokkal kisebb, mint a hullámhossz. A herzipólus terének először az elektromos részét rajzolom fel. Ez az, amit múltkor animálva láttak, de lerajzolni se olyan ördöngőség. Amit itt látni fognak, az nyilván egy adott időpillanatra vonatkozik, és hát ez a kép terjed valamilyen módon, mégpedig olyan módon, ahogy ezt múltkor látták. Bent az antenna közvetlen közelében egy töltésdipólusra jellemző teret kapunk. Azonban, ahogy ez oszillál, erről leválnak ilyen úgymond vese alakú, önmagukban záródó, hurkolt térerősség vonalak. És ezek idővel terjednek kifelé. Tehát itt van egy következő ilyen húrok, hát a rajz nem lesz tökéletes, múltkor szebbet láttak. De jellegre mégiscsak valami ilyesmiről van szó. Tehát ez egy hosszmetszeti sík, mert hogy az E-térerősségnek csak sugárirányú és teta irányú komponense van, phi komponense nincsen. Ezzel szemben a H-nak csak phi komponense van, tehát ez a sík metzi a H-nak a vonalait, és ezt úgy rajzolom fel, hogy ezek kifele jönnek, ezek befele, és ilyen köröket kell elképzelni. Kijebb haladva pedig valamilyen ilyen képet kapok. Tehát sárga a H, piros az E. Az előző órán fölírtam a formulákat. Ott azt láthatták, hogy vannak 1 per R köbös, 1 per R négyzetes és 1 per R-es tagok. Az előbbiek gyorsabban, az utóbbi lassabban csillapodik. Az előző kettőt közeltéri komponenseknek hívjuk, és pedig az 1 per R köbös az úgynevezett kapacitív közeltér. Az 1 per R négyzetes az induktív, és az 1 per R-es mindenféle jelző nélkül a távoltér. Az elnevezés nyilvánvaló, mármint hogy a közel és távol, mert hogy az antennától bizonyos távolságban már csak az 1 per R-es tag érvényesül, a többi elhanyagolható. Hogy mik ezek a távolságok, erre különböző ökölszabályok vannak, ezzel én most nem szeretnék foglalkozni, inkább a kapacitív és induktív jelzővel. Honnan származik az elnevezés? Talán emlékeznek rá, hogy amikor a töltés-dipólust tárgyaltuk, ott a térerősség a dipólustól távolodva 1 per R-köb szerint változott. Tehát ez egy elektrostatikus jellegű tér, amely persze oszillál. A következő a Biot-Savart törvény, ahol egy áramelemtől vagy áramdipólustól távolodva a H mágneses térerősség 1 per R négyzet szerint csökkent, és ha ez időben változik, oszcillál, akkor elektromos teret hoz létre, amelynek a távolság függése pontosan ugyanúgy néz ki. És innen származik az induktív elnevezés. Tehát ez a dipólus tér, a töltésdipólus tere 1 per R köb, ez pedig a Biot-Savart törvény 1 per R négyzete. Innen az elnevezések. A továbbiakban mi csak a távoltérrel foglalkozunk, mert ennek nagyon fontos jellemzői vannak, és egyéb antennák távoltere is jellegre hasonló. Hát bizonyos dolgokban igen, bizonyos dolgokban nem. A távolteret tehát úgy kapjuk, hogy az előző órán felírt formulákból elhagyjuk az 1 per R négyzetes és 1 per R köbös tagokat. Ami marad, azt én most felírom. Önöknek megvannak a formulák, ellenőrizhetik, hogy ez jó. A fi-nek eleve csak, bocsánat, a H-nak eleve csak fi irányú komponense volt, úgymond azimutális komponense, amelynek alakja most úgy néz ki, hogy I komplexer L per 4 pi, szorozva J omega per C szer R, szorozva sinus theta, szorozva E ad minusz J szer omegászor R per C. Ami az E elektromos térerősséget illeti, ott az R irányú komponens, a sugár irányú komponens teljes egészében elhanyagolható, mert csak 1 per R négyzetes és 1 per R köbös tagokat tartalmaz. Csak teta komponens maradt tehát, amelynek alakja I komplexer L per 4 pi epsilon 0, szorozva J omega per C négyzet R, szorozva sinus teta, szorozva E ad minusz J omega R per C. Ezek tehát a herzipólus távolterének formulái, amit megint csak nem kell teljes egészében megjegyezniük, de a jellegét igen. A végén lévő exponenciális szorzóval kezdem, amelyről múltkor megbeszéltük, hogy ez a távolság alarányos késleltetésnek felel meg, tehát ez a terjedésre jellemző tag. A teta függése mind a kettőnek ugyanolyan, színuszfüggvény, és az R függése is megegyezik, 1 per R szerint csökken, hiszen ez volt a távoltérnél a kiindulás. A többiekkel egyelőre ne foglalkozzunk, és igazából nem is kell megjegyezniük. Talán még érdekesség az, hogy a térerőség amplitúdó arányos a frekvenciával, tehát megjelenik egy omega szorzó. Állítsuk elő az időfüggvényt. Az általánosságot nem csorbítva, legyen az antenna áramának időfüggvénye, az amelynek a komplex amplitúdóját itt látják a formulákban, legyen I0-szor színusz omega t. Azért választok éppen színuszt és nem koszinuszt, mert így az I komplex az nem más, mint mínusz J-szer I0, és akkor a J nagyon szépen kiejti a másik J-t itt a formulákban. És akkor a H fi, az R teta, és most ezúttal már a T idő függvényében úgy néz ki, hogy I0 L omega per 4 pi C szer sinusz teta per R, szorozva koszinusz, omega T minusz beta szor R, ahol felhasználtam, hogy a beta egyenlő omega per C. És az E teta, az R-nek, a tetának és most már a T-nek a függvényében, az pedig I0-szor L-szer omega per 4 pi epsilon 0 C négyzetszer sinusz teta per R-szer koszinusz omega T minusz beta R. Tehát most már tényleg látszik rajta, hogy ez terjed, mégpedig sugárirányban. És a következő érdekes tulajdonságokat kell megfigyelni, következő pont címében eleve felírom az állítást, hogy tudnélik kis környezetben azaz, ahol a sinusz teta per R jó közelítéssel konstans, tehát nem nagyon változik kis környezetben. Ez egy sík hullám. Tehát még egyszer az állítás. Az állítás a következő. A herzipólus távoltere egy viszonylag kis környezetben vizsgálva sík hullám. Nézzük meg, hogy miért. Először vegyük az irányokat. Nyilvánvaló, hogy a H-fi és az E-teta egymásra merőleges, tehát az E merőleges a H-ra. Ugyanakkor mind a kettő merőleges a terjedési irányra. A terjedési irány az most R, tehát az E is merőleges, a sugárirányú egységvektorra, és a H is. Tehát ez egy TEM típusú terjedés, ahol egy lokális, transzverzális síkot felveszünk, ez a sík, ez a tetának és a teta és a fi irány síkja, és erre merőleges az R. A másik, az E-nek és a H-nak az aránya, pontosabban az E teta per H fi. Nézzük meg, hogy ez mit ad. Itt most felülvonom, mert a komplex amplitúdókat vizsgálom. Vegyük ezeket a formulákat, és osszuk el az E tetát a H fi-vel. Látható, hogy egy csomó tag kiesik. Ami marad, az az 1 per epsilon 0 C. Igen ám, de a C felírható 1 per gyök alatt epsilon 0 mű 0 alakban, ezt most a számlálóba írom, és ezt osztom epsilon 0-al. Gyök epsilon 0-al egyszerűsítve azt kapom, hogy ez mű 0 per epsilon 0 gyök alatt, amely a jól ismert éta, amit itt a továbbiakban z0-val fogok jelölni, mert ugye a szabad térről van szó, Tehát itt nincsenek különböző hullámimpedanciájú közegek, ezért az én út nyugodtan használhatom a szabadtéri hullámimpedanciára. Ez a 377 ohm, vagy 120 pi ohm, amelyről már korábban szó volt. Tehát ezek alá támasztják, hogy egy kis környezetben a távoltér síkhullám tulajdonságokat mutat. Na most egy antennától megfelelő távolságban ez a kis környezet, ez jelenthet akár egy teljes épületet, egy mezőt, egy focipályát, tehát itt nem kell néhány méteres vagy centiméteres nagyságrendbe gondolkodni, hanem tehát síkhullám. És az az érdekes, hogy ez nem csak a herzipólusra igaz, hanem tulajdonképpen tetszőleges antenna távolterére. Tehát a távoltér síkhullám, és ezért jó, hogy a síkhullám elméletet, amit ezelőtt tanultunk, azt egy az egyben használhatjuk egy antenna távolterében, és használjuk is természetesen. Ami még érdekesség, és ez a C pont, a komplex pointing vektor, amely ugyebár az energia terjedését írja le, és a távoltérben ez is érdekesen alakul. Kezdjük azzal, hogy az S komplex vektor definíció szerint nem más, mint 1/2 E komplex vektor kereszt H komplex vektor konjugált. Ugye ez az alapformula. Felhasználva a kötött irányokat a távoltérben, ez úgy néz ki, hogy 1/2 E teta komplex szer a teta irányú egységvektor kereszt H fi komplex szer a fi irányú egységvektor. Ebből pedig jól látszik, hogy az E teta kereszt E fi az ER, tehát ez nem más, mint az SZ komplex szer, bocsánat, SR komplex szer ER vektor, tehát a komplex pointing vektor tisztán sugárirányú. És mint ilyen, egyetlen komplex számmal jellemezhető. A továbbiakban ennek a radiális irányú komplex pointing vektornak az R komponensével foglalkozom, mégpedig az R sugár és a teta függvényében. Igen. Bocsánat. Köszönöm. Az étetát az itt látott összefüggés segítségével ki tudom fejezni a hullámimpedanciával, mégpedig úgy, hogy 1/2 Z0-szor H fi, és ezt kell szoroznom a H fi konjugáltal. H fi-szer H konjugált, az ugye H fi abszolút érték négyzet, tehát ez tovább egyenlő 1/2 Z0-szor H fi abszolút érték négyzet. És akkor pedig a következő érdekes tulajdonság, hogy ez tisztán valós. Tehát a komplex pointing vektor a távoltérben tisztán valós, azaz csak hatásos teljesítményt szállít. A meddő teljesítmény és ilyen módon a reaktáns rész az az antenna közelterére koncentrálódik, az antenna közelterére szorítkozik. Tehát itt ez két állítás, sugárirányú a pointing vektor és valós. Tehát hatásos teljesítményt szállít, és akkor most végül, ha behelyettesítjük az a H-fi-nek az itt látható formuláját, ott fönt látható formuláját, akkor most felírom ezt a viszonylag bonyolult képletet, tehát az SR komplex az R és teta függvényében, azaz I komplex abszolút érték négyzet, omega négyzet L négyzet Z0 per 32 pi négyzet C négyzet, szorozva színusz négyzet teta per R négyzet. És megint egy formula, amit nem érdemes megjegyezni. mert bonyolult, és egyébként sok alakja létezik, most attól függ, hogy bétát használok, vagy omegát, ugye az omega négyzet per C négyzet, az béta négyzet, tehát ezeknek a formuláknak sok alakjuk van, ha nézik a szakirodalmat, akkor gondolkodni kell egy picit, hogy tényleg jó-e, vagy hogy alakul át egyik a másikba. Amit viszont meg kell jegyezni, az a pointing vektornak a helyfüggése. Tehát, hogy a teta szög szerint színusz négyzet teta, és a távolság négyzettel fordítottan arányos. Na most az egyikből az látszik, hogy az antenna tengelyében nem történik teljesítményáramlás, ebben nincs semmi meglepetés, hiszen abban az irányban a tér is nulla, még az ábrán is látszik. A másik ugyanebből következő dolog, hogy a maximális teljesítményáramlás a felezősíkban van, tehát teta egyenlő pi félnél, ezt is tudni kell róla, mert a példákban gyakran előkerül, és az R négyzettel való fordított arányosság pedig teljesen logikus, hiszen egy hatásos teljesítmény áramlik kifelé, és mivel a levegő vagy vákum nem diszipál, illetve abban nem diszipálódik teljesítmény, ezért minden egyes gömbfelületen ugyanazt a teljesítményt kell kapnunk, átáramló teljesítményt, és mivel a gömbfelület arányos az R négyzettel, ezért a hatásos teljesítménynek R négyzettel fordítottan arányosnak kell lennie, hogy minden egyes gömbfelületen ugyanazt az eláramló teljesítményt kapjuk. Jó? Tehát a jellegét, a terek jellegét és a pointing vektor jellegét kell megtanulniuk, és a példa megoldáshoz is ez kell. A herzipólusos példák egyébként viszonylag egyszerűek, nem nagyon számolósak, csak az alapösszefüggéseket kell tudni, meg ezeket a jellegzetességeket. Hát nem szoktuk kérdezni a távolteret, vagy a közelteret, de még a távoltér formulájára se kérdezünk rá konkrétan. Na most ez a herzipólus tere, ezt elég jól kiveséztük. A gyakorlatban vannak más antennák is, és nagyon fáradtságos lenne, és tulajdonképpen felesleges is, hogyha minden antenna mellé a térformulát mellékelnénk. Ugye ez elsőre egy viszonylag nehezen átlátható dolog, és nem is biztos, hogy szükségünk van minden információra, amely ebben a formulában benne van. Éppen ezért különböző antenna jellemzőket használunk, karakterisztikákat, illetve skalár mennyiségeket, amelyek az antennát jellemzik. Most ezek közül szeretnék néhányat felvillantani. Aki ilyen szakirányra megy tovább, az majd nyilván komolyabban tanulja ezeket a dolgokat, csak hogy lássák, hogy egy antennát hogyan lehet leírni a gyakorlatban. A következő pontunk antenna jellemzők. Mindig először definiálom a fogalmat, amely nyilván bármilyen antennára jó, és utána megmutatom, hogy a herzipólusnál konkrétan mit kapunk. Az első antenna jellemző az úgynevezett iránykarakterisztika, vagy sugárzási karakterisztika. Ez tehát megint egy függvény. Szavakban megfogalmazva, az iránykarakterisztika megmutatja, hogy egy antenna távolterében mekkora a térerősség egy adott irányban. Hozzáteszem rögtön, hogy ezt a térerősséget normáljuk az ugyanolyan távolságban található maximális térerősségre. Tehát az iránykarakterisztika értéke az csak az iránytól függ, eleve távolteret vizsgálunk, és ez egy normált érték, az adott gömbfelületen mérhető maximumra normáljuk, tehát az iránykarakterisztika maximális értéke 1. Formulában kifejezve a következőről van szó, és két megközelítésben tárgyalom az antenna karakterisztikát. Teljesen általános antennára úgynevezett háromdimenziós antenna karakterisztikát használunk. Ez tehát egy függvény, én most H-val jelölöm, nincs egyezményes jelölés, illetve sokféleképpen jelölik, és ez csak az iránynak a függvénye, tehát csak a tetától és a fi-től függ. És ez egy viszonyszám, tehát tört vonal, amelynek számlálójában az E térerősséget látják. Mégpedig úgy, hogy a sugarat, azaz a távolságot rögzítjük valamely nagy R értékre, ahol a nagy R-ről csak azt kötjük ki, hogy a távoltérben van. Az irányokat szabadon hagyjuk, tehát a phi és a teta paraméter, illetve argumentum. És ezt a maximumra normáljuk, azaz képzeljük el, hogy végigfuttatjuk ezen a távolságon az összes teta és phi szögre a keresést. Ezeket a futó változókat én vesszővel jelölöm, tehát teta vessző, phi vessző szerint keressük a térerősség maximumát ugyanezen a nagy R távolságon. Ez volna tehát az irány karakterisztika. Jól láthatóan ez csak az iránytól függ. Létezik ennek kétdimenziós megfelelője is, tulajdonképpen általános antennánál is használják az úgynevezett horizontális és vertikális antenna karakterisztikákat, mert szemléletesebb, illetve az értékei jobban leolvashatók. Háromdimenziós irány karakterisztikát egy testként szokták ábrázolni, ennek a különböző metszeteit viszont lehet görbével, rendszerint polárdiagramban szokás, amely mérnök számára jobban leolvasható, illetve informatívabb. Szimmetrikus antennákra, illetve úgynevezett egyenes antennákra, mint például a herzipólus, pedig nincs is értelme a háromdimenziós karakterisztikának, mert a phi függvényében nem mutat változást. Tehát ilyenkor eleve csak a teta függvényében ábrázolunk. Tehát a kétdimenziós vertikális karakterisztikánk, az pedig úgy néz ki, hogy a H teta egyenlő E kis R egyenlő nagy R-rel teta per maximum a teta vessző szerint E kis R egyenlő nagy R vessző teta vessző. Most két dolgot azért még felírnék a formulákhoz, tehát az E, az itt látható E az amplitúdó, és nem komplex amplitúdó, tehát sima abszolút érték, és az R-ről tehát az R egy rögzített érték, formálisan rögzített érték, mert ugye nem része a karakterisztikának, és ebben hallgatólagosan benne van, hogy tetszőleges nagy R-sugarat felvehetünk a távoltérben, ugyanezt a karakterisztikát kapjuk. Jó. Nézzük a herzipólus irány karakterisztikáját. A vertikális iránykarakterisztika, a H teta, az ezek szerint úgy néz ki, hogy E nagy R teta per, és most tudni kell, hogy hol kapjuk a maximumot, milyen teta szögnél, pi per 2-nél, osztva E nagy R pi fél. És hogyha veszik a formulát, akkor látják, hogy mindennel egyszerűsíteni lehet, kivéve a színuszt, ugye színusz pi fél az 1, a számlálóban viszont megmarad a színusz, de mivel amplitúdokról van szó, ezért ez abszolút érték színusz teta. Tehát a herzipólus irány karakterisztikája így néz ki. Kétféleképpen szokás ábrázolni. Az egyik a hagyományos derékszögű koordinátarendszer. A teta szög ugyebár nullától pi-ig változhat. És akkor így néz ki. Tehát így néz ki a herzipólus irány karakterisztikája derékszögű rendszerben. Azonban a polár koordinátás ábrázolásánál jóval szemléletesebb. Ezt a következőképpen kapjuk meg. Most fölvesszük a függőleges tengelyt, itt jelölöm, hogy ez a Z tengely. És ide be is rajzolom a dipólust, tehát hogy a függőleges irány az a dipólus tengelyének az iránya. És könnyen belátható, hogyha ide rajzolok egy olyan kört, amelynek átmérője 1, bocsánat, ez is itt 1 a függőlegesen, ha rajzolok egy olyan kört, amelynek 1 az átmérője, akkor ez a kör egy adott teta irányban, a teta irányt a z-tengelytől mérem, ez a lehajlási szög, vagy elevációs szög, ami pont az ellenkezőjét jelenti, de az itt látható ábrán, tehát a z-tengelytől mérjük ezt a teta szöget, akkor a szelő, ennek a körnek a szelője adja meg a h értéket, azaz az irány karakterisztika értékét. Tehát a polár diagramos ábrázolás az jóval szemléletesebb. Gyakran elkövetik azt, hogy úgymond negatív teta szögekre is felveszik, én most csak szaggatottan rajzolom ide a másik felét. A negatív teta szögnek nincs igazán értelme. Pontosabban annyi az értelme, hogy ez rámutat arra, hogy hogy néz neki a háromdimenziós irány karakterisztika. Ha ezt a kört megforgatom a z-tengely körül, akkor egy tóruszt kapok. Egy olyan tóruszt, amelyen éppen nem lehet átlátni. És így néz ki a herzipólusnak a háromdimenziós irány karakterisztikája. Ugye, mert phi szerint nincs változás, tehát hogyha ezt erre megforgatom phi szerint, akkor kapok egy tóruszt, és ez a herzipólus irány karakterisztikája. Itt hozzá kell tennem, hogy a herzipólus nem egy erősen irányított antenna, ez később egyéb antenna jellemzőiből ki is fog derülni. Erősen irányított antennáknál előfordul, hogy ebből az ábrából nem sokat látunk, mert a fő sugárzási irányban annyival nagyobb az irány karakterisztika értéke, mint egyéb irányokban, hogy ábrázolási nehézségek vannak, és ilyenkor az irány karakterisztikát decibelben ábrázoljuk, tehát logaritmikusan vesszük fel mindenféle ábrán. Tehát gyakori a logaritmikus ábrázolás, különösen erősen irányított antennákra, de hát ez már szaktárgyi anyag, tehát ebben nem mennék bele részletesebben. Következőnek vegyünk egy skaláris jellemzőt, amelynek jelentőségét az adja, hogy az antennát általában egy táphálózathoz kötjük, illetve ha vevő antenna, akkor pedig egy vevőhálózatba. Tehát mindenképpen valamilyen hálózathoz kapcsolódik az antenna, és akkor a hálózat számítás szempontjából ezt az antennát valamivel helyettesítenünk kell a hálózat számításhoz. Ugye erről szó volt már, hogy térszámítás és hálózatszámítás hogy jön össze. Az antennák esetében egyszerűen húznak egy vonalat, egy képzeletbeli vonalat, ettől kezdve térszámítás és antennajellemzők, ebből kapott antennajellemzők, a másik irányban pedig egy hálózat. Tehát a hálózatban az antennát egy impedanciaként lehet első közelítésben figyelembe venni, illetve viszonylag általánosan. Ennek az impedanciának egy része az úgynevezett sugárzási ellenállás. Ehhez először vezessük be a kisugárzott hatásos teljesítményt. Ezt PS-sel jelöljük, kisugárzott vagy elsugárzott teljesítmény, és ez elméletileg könnyedén kiszámolható, ugyanis vegyük körül az antennát egy gömbbel, és erre a gömbre integráljuk a komplex pointing vektort, majd vegyük a valós részét. Vagy az is lehet, hogy előbb veszük a valós részét, és úgy integrálunk. Tehát ez a PS, ez nem más, mint valós rész. Integrál egy, mondjuk praktikusan egy gömbfelületre, ezt úgy szoktuk jelölni, hogy az R legyen kötött, tehát egy nagy R sugarú gömbre integrálunk, amelynek középpontjában van az antenna, mert így praktikus, és integráljuk az S komplex vektort erre a felületre. Most a példa kedvéért, meg azért, hogy tovább tudjunk vele számolni, végezzük el ezt a számítást a herzipólusra. Tehát a következőt kell tennünk. Eleve a távoltérben fogunk számolni, a közeltérben ugyanazt kapnánk nyilvánvalóan a hatásos teljesítményre, de a távoltéri formulák egyszerűbbek, ezért ki az, aki a közeltérre integrálna. És a következőt kell tennünk. Ez valós rész. Integrál először teta szerint 0-tól pi-ig, azután a fi szög szerint 0-tól 2pi-ig. Itt most felhasználjuk, hogy sugárirányú a pointing vektorunk, tehát ez egy skalár integrál lesz a továbbiakban. S, R, nagy R, teta. Tehát itt felhasználtuk, hogy a komplex pointing vektor, hát a valóst azt még odaírtam az elejére, de úgyis tudjuk, hogy ez valós herzipólusnál. Kihasználtuk, hogy sugárirányú, tehát ez a skalár szorzat egy egyszerű szorzattá, szorzatba megy át, tehát viszonylag egyszerű az integrál kiértékelése, de tudják, hogy ha a gömbi koordinátákban integrálnak, tanulták matekból, akkor ide még be kell írni a Jacobi determinánst, amely itt R négyzetszer színusz teta, és csak utána jön a d fi d teta. Behelyettesítve a pointing vektorra kapott és a táblán még megtalálható formulát, és kiemelve az állandókat, azt kapjuk, hogy I négyzet, L négyzet, Z0 per 32 pi négyzet szer omega négyzet per C négyzet. És akkor most nézzük az integrált. Mivel a fi szögtől nem függ a formula, ezért a fi szerinti integrálnál egyszerűen az intervallum hosszal kell szoroznunk, vagyis 2π-vel. Tehát én még ide előre kiemelem a 2π szorzót, és akkor csak teta szerint integrálunk 0-tól π-ig, és akkor ide jön a színusz négyzet teta per nagy R négyzet. Az összes többi állandót kiemeltük, és akkor jön még a nagy R négyzet színusz teta, d teta. Itt már elhagytam a valós részképzést, mert úgyis minden valós. Nagy R négyzettel egyszerűsíthetünk, és az integrál színusz köb teta 0-tól pi-ig, most a részleteket mellőzve, 4/3 ad. A továbbiakban pedig az omega négyzet per c négyzet helyett béta négyzetet írok, mert így elegánsabb lesz. És akkor tehát herzipólus esetén a teljes elsugárzott teljesítmény az az i négyzet, l négyzet, béta, z0 per 12 pi. Még egy formula, amit nem kell megjegyezni. Szerintem. Béta négyzet, köszönöm. És akkor most, hogy megvan a elsugárzott teljesítmény fogalma, és ezt még herzipólusra példaképpen ki is számoltuk, most térjünk vissza az említett hálózati ekvivalenshez. Tehát, hogy néz ki a táphálózat szempontjából egy antenna? Hangsúlyozom, hogy most egy adóantennáról van szó, ezért is van itt a táphálózat. És ilyenkor feltételezzük, hogy ez az antenna a térből nem vesz fel teljesítményt, tehát nem vevőként működik, hanem kizárólag adóként, és ilyenkor egy passzív impedanciaként, vagy passzív impedanciával helyettesíthető. És az egyszerűség kedvéért a generátort most csak így jelölöm, hogy ez pontosan micsoda, meg hogy működik, azzal most nem foglalkozom, hogy milyen a karakterisztikája, nyilván lehet egy belső impedanciája, de lehet ennél bonyolultabb működésű is. Tehát itt a generátor, és az antenna, az antenna egy impedancia, amelynek valós része RS, képzetes részét pedig XS-sel jelölöm. Az antenna bemeneti árama legyen I. Ez az I áram megegyezik az ott látható formulákban szereplő árammal. Az antenna által elsugárzott hatásos teljesítmény ebben a hálózati képben az RS ellenálláson, vagyis az impedancia valós részén diszipált teljesítmény, tehát a PS kisugárzott teljesítmény, az az 1/2 RS I négyzet, ahol ez most az I abszolút érték négyzetet jelöli nyilván. Hát talán ide még fölírom ezt. Tehát ez legyen az I komplex. I komplex abszolút érték négyzet. De az egyszerűség kedvéért ezt így jelölöm, hogy RS-szer I négyzet. Jó? Most ebből következik, hogy az RS az egyenlő 2PS per I négyzet, és a továbbiakban ezt definícióként alkalmazom, azaz a sugárzási ellenállás egy olyan ekvivalens impedancia valós része, amelyen a diszipált teljesítmény megegyezik az elsugárzott teljesítménnyel. Most figyeljék meg, hogy az elsugárzott teljesítmény az nem egy diszipált teljesítmény, tehát nem hővé alakul egy ellenálláson, de a hálózat szempontjából akár úgy is tekinthető. Tehát a hálózat szempontjából ez az energia elvész, eltávozik, mindegy, hogy hova. Tehát ez egy ekvivalens ellenállás, amelynek a teljesítménye, a hatásos teljesítménye megegyezik a kisugárzott hatásos teljesítménnyel. Megint vegyük elő példaként a herzipólust. Ahova behelyettesítve a PS formuláját, azt kapjuk, hogy RS egyenlő beta négyzet L négyzet Z0 per 6 pi. Ugye? Így van, mert kettővel is szoroztunk. De egy sokkal szebb formulát kapok, ha figyelembe veszem, hogy a beta egyenlő 2 pi per lambda, továbbá, hogy a Z0 az 120 pi ohm. Tehát ez már egy mértékegységgel rendelkező érték. Mert ekkor a herzipólus sugárzási ellenállása 80 pi négyzet szorozva L per lambda négyzeten ohm. Tehát egy ilyen elegáns formulát kapok a herzipólus sugárzási ellenállására, ami láthatóan az L per lambda négyzettől függ. Nyilván nem alkalmazható ez akármilyen arányra, mert a herzipólusnál eleve kikötöttük, hogy az L sokkal kisebb, mint lambda, tehát ez csak kis L per lambda értékekre lehet érvényes, egy hosszabb dipólus adatait ide nincs értelme behelyettesíteni. Jó, tehát azért tudni kell, hogy honnan jött ki ez a formula, illetve milyen feltételezéssel. Ez tehát a sugárzási ellenállás. Gyakran előkerül a példákban, ismerni kell a definíciót. A sugárzási ellenállás arra jó, hogy az antenna áramát át lehet számítani teljesítményre, vagy a teljesítményt át lehet számítani antenna áramra, nagyjából erre szoktuk a példákban használni. Az XS-ről, tehát a reaktáns részről bölcsen hallgatunk, erről is lehetne egyébként beszélni, és nyilván, hogyha illesztenünk kell a generátorhoz az antennát, vagy fordítva a generátort az antennához, mert az antenna általában adva van, tehát valamilyen illesztő hálózatot kell itt kreálnunk, akkor a komplex teljesítményillesztésnek a jelek egyből tanult formuláját kell használnunk, azaz úgy kell méreteznünk, hogy a az antenna szempontjából a hálózat belső impedanciája éppen ennek a konjugáltja legyen, ugye ezt tanulták. Tehát ilyenkor szerephez jut a reaktáns rész is, de a tárgy kereteibe ez nem fér bele, majd szaktárgyakból, vagy szaktárgyból úgyis tanulják. És az utolsó antenna jellemzőnk, amely tulajdonképpen párt alkot, nagyon közel áll egymáshoz a két fogalom, és gyakran keverik is. Aki tudja, hogy mikor használhatja, az keverheti, de önök még nem. Ez pedig az irányhatás, illetve nyereség, antenna nyereség. Csak röviden nyereséget írok. Az utóbbira az angol gain elnevezés is elterjedt. Ezek tehát rokon fogalmak, és most rajzolnék egy bővített hálózati modellt, hogy érthetővé váljon, vagy érthető legyen ez a dolog. Most ugyanis a generátornál, hogy a generátor után figyelembe veszem azt, hogy az antennán is lehet veszteség. Az antenna valamilyen fémből van, ha ezen áram folyik, akkor ennek vesztesége van, de egyéb veszteségek is felléphetnek, például a dielektrikum is lehet itt az antennánál, és akkor a dielektrikumban is veszteség lép fel, amelyet az előző helyettesítőképben nem vettünk figyelembe, mert ott csak a kisugárzott teret számoltuk. Tehát ott csak a teret számoltuk, az egyéb veszteségekkel nem számoltunk. Ezért most ide beiktatom az antenna veszteségét és plusz reaktanciáját jellemző. Inkább ide fölé írom. RB plusz J-szer XB tagot. És erre csatlakozik a sugárzó rész, tehát ami az előző helyettesítő képben is szerepelt, tehát az RS plusz JXS. És ez nekünk azért kell, mert kétféle teljesítményt definiálhatunk. És itt most csak a hatásos részt írom föl. Az egyik a PS elsugárzott teljesítmény, amelyet a sugárzási térből mérek. A másik pedig a generátor szemszögéből, és ez sem érdektelen, hogy mennyi a betáplált teljesítmény, ez legyen P-be. És valójában az irányhatás és a nyereség fogalma között a leheletnyi különbséget az jelenti, hogy melyik teljesítménnyel számolok. A kisugárzott teljesítménnyel, vagy a betáplált teljesítménnyel. Ideális vagy idealizált antennánál ez a kettő megegyezik, és ilyenkor az irányhatás megegyezik a nyereséggel. A herzipólusnál, mivel egy elméleti antenna, ezért óvó ideális, és így az antenna irányhatása és nyeresége egy és ugyanaz az érték lesz. De nézzük, hogy mi is ez. Kezdjük az irányhatással. Az irányhatás teljesítmény arányokat fejez ki, mégpedig a távol térben mérhető maximális teljesítménysűrűségnek az átlagoshoz viszonyított értéke. Tehát azt fejezi ki, hogy a maximális sugárzás irányban mérhető teljesítménysűrűség hogyan aránylik az átlagoshoz. Tehát röviden úgy szól a formula, hogy S maximum per S átlagos. Ez a teljesítménysűrűség, ez nem más, mint a pointing vektor valós része, de hát a távol térben ugye tisztán valós. Tehát amit itt látnak, az a pointing vektor R irányú komponensének valós része. És mivel a maximumot keressük, a teta és a fi irányok szerint, ezért ezt így írom fel, tehát hogy az S valamely nagy R távoltéri sugáron teta fi. Az átlagos teljesítményt pedig úgy kapom, hogy az antenna által elsugárzott teljesítményt elosztom az ugyancsak nagy R sugarú gömb felületével. Vagyis a P elsugárzott per 4 pi nagy R négyzet. Hát itt szokás bonyolítani a dolgokat azzal, hogy ez egy az átlagos teljesítménysűrűséget úgy kapom, mint hogyha egy ideális gömbsugárzó lenne az antenna helyén. Ne bonyolítsuk ezt a dolgot a gömbsugárzó fogalmával. Ez az átlagos teljesítménysűrűség, amely az összteljesítmény egy gömbfelületre átlagolva. És a maximális teljesítményt ugyanezen a távolságon nézem, tehát ez fontos, különben nem lenne értelme a kettőt arányítani. És jól sejthető, hogy ebből a sugár ki fog esni, mert mind a kettő R négyzettel arányos, tehát ki fog esni a sugár a távoltérben. És erre egy konkrét értéket kapok, egy számot, amely erősen irányított antennáknál nagyon nagy lehet, illetve tulajdonképpen nem csak az a baj, hogy nagy lehet, hanem hogy nehezen összevethető értékeket kapok, és antennás emberek gyakrabban gondolkodnak decibelben, mint egyszerű számokban, ezért ezt általában decibelben szokás megadni. De itt most a tárgy keretében a egyszerű arányokra szorítkozunk. Jó. A nyereség pedig ettől mindössze annyiban különbözik, hogy egyrészt máshogy jelöljük, ennek jele a G. És itt viszont ezt az átlagos teljesítményt a betáplált teljesítményre vonatkoztatom, és nem az elsugárzottra. Tehát a számlálóban ugyanaz van, az S maximum, és ezt ugyanúgy számolom. A nevezőben viszont a betáplált teljesítménnyel normálok, azaz ezt osztom el 4 pi nagy R négyzettel. Megint vegyük elő a herzipólust, hogy erre mit kapunk. Ha behelyettesítik a képleteket, ugye megvan adva a pointing vektor formulája, megvan adva az elsugárzott teljesítmény formulája, ezt el kell osztani 4 pi R négyzettel, nem szeretném ezt részletezni, azt kapjuk, hogy a D egyenlő G egyenlő 3/2 vagy másfél. Tehát a főirányban mérhető teljesítménysűrűség mindössze másfélszerese az átlagosnak, ami nem sok, innen is látszik, hogy ez egy alacsony érték, tehát nem egy erősen irányított antennáról van szó. Itt sokkal nagyobb értékek vannak, gondoljanak egy parabola antennára, hát ott aztán igen komoly irányítottság van. No, lehetne még sok mindenről beszélni. A korábbi fél években más anyagrészekre esetleg nagyobb hangsúly került, vagy kisebb hangsúly, tehát mindenféle nem kötelező anyagrészek itt elhangzottak, ha megnézik Veszeli professzor úr előadásait, vagy megnézik a korábbi évek jegyzeteit, van is ilyen hallgatói jegyzet formájában, van is néhány ilyen, találnak ilyet, akkor láthatják, hogy antenna jellemzőkből is a vevő antennákkal foglalkoztunk egy picit, akkor a több utas terjedéssel foglalkoztunk. Volt olyan fél év, amikor el tudtam mondani az előadó a hullámvezetőket, optikai hullámvezetőt vagy csőtápvonalat. Egy évvel ezelőtt például én még el tudtam mondani a csőtápvonalakat. Azonban ezek mind nem kötelező anyagrészek, hanem illusztrációk. Tehát a kötelező anyagrész, állítom, hogy elhangzott az előadáson, amelyet a vizsgán számon kérünk. És néhány szót szeretnék szólni a vizsgákról. Az időpontok fenn vannak a Neptunon, és említettem, hogy előtte való nap konzultációt tartunk, vizsgakonzultációt. Ezeknek a pontos időpontja fenn lesz a tárgy honlapján, de el is mondom önöknek. Tehát csütörtökön lesznek a terekvizsgák, és ennek megfelelően szerdán délelőtt 9:30-tól 11 óráig automatikusan tartunk konzultációt, valahol a V1 épület 5. emeletén, ott az 501-ben vagy az 502-ben szokott lenni. Tehát akinek kérdése van, jöjjön nyugodtan. van, amikor én tartom, van, amikor valamelyik kollégám, és hát ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nyilván konkrét példákra is válaszolunk, tehát hogy valaki valami példát nem tudott megoldani, akkor a konzultáción ezt meg lehet oldani, de azért azt hangsúlyoznám, és tulajdonképpen az egész vizsga felkészüléshez is egy kis útravalónak azt szeretném mondani, amit mindig hangsúlyozni szoktunk, de talán nem eleget, hogy a vizsga az írásbeli és szóbeli, és hogy az elméletet azt tudni kell. Zárójelben hozzáteszem, hogy aki az elmélettel tisztában van, az a példákat is, persze megfelelő gyakorlat mellett, a példákat is nagyobb sikerrel tudja megoldani. Tehát én arra buzdítanék mindenkit, hogy vegye elő az elméletet, tanulja meg a definíciókat. Nagyon sokszor a példa nem áll másból, mint egy definícióra való trükkös rákérdezésből. Van, amikor alig kell számolni valamit, csak pontosan tudni kell a definíciót. Egy csomó ilyen példa van. Aztán persze vannak számolós példák is, ahol nem árt a számolási rutin. Tehát a vizsgára mind a kettővel készüljenek, nem mondom, hogy példákat ne gyakoroljanak, de az minden esetre nem biztosíték, hogyha valaki megnézi visszamenőleg az összes példasort, és kívülről vágja a megoldásokat, évszám és zárt helyi szám szerint tudja, vagy vizsga sorszám szerint tudja, hogy ott mi volt a megoldás, akkor itt valami hasonló lesz, hát ez nem szokott bejönni a terekvizsgán, mert nem lehet lineárisan interpolálni a megoldások között, tehát ne úgy fogják fel, mint egy tanulóhalmazt, oldjanak meg néhány példasort, hogy legyen rutinjuk, de meggyőződésem, és hát a számonkérésben is erre törekszünk, meggyőződésem, hogy az elméleten keresztül kellene valahogy megfogni ezt a tárgyat. És akkor nem tudom, van-e kérdésük, maradt-e a vizsgákkal kapcsolatban. Akkor nekem már csak annyi maradt, hogy elbúcsúzzam önöktől, nagyon köszönöm a fél év végi bejárást, és figyelmet is, tényleg öröm volt önöket tanítani, és remélem, hogy jól vizsgáznak majd ezek után, hogy én köszönöm a figyelmet. Köszönöm.